Marina őrködött a bőrkosár felett, melyben aludt a gyerek. Az asszonyok körülötte alacsony, széles zsámolyokon ültek, csak a hercegnő, akinek Elvira nevét még nem szokták meg maguk között, hordta magasabban aranyfejékét, mert ezt így kívánták meg Anahuak törvényei. Így ültek az alkonyatban, az árnyékok beszabadultak, kint spanyol zsoldosok rekett torokhangja, mint kortyantottak, átkozottak vagy danoláztak. Egy szolgáló kopált vetett a füstölő edénybe, s a lágy, gyantás illat füstje halkan fátyolszerűen vonta be a hallgatókat. Amikor vitt a kereskedő, éjszakákon át mentünk, és mindig keletebbre Pajnalától, ahol főnök volt virágos kapu, az én atyám. Így mentünk folyókon és hegyeken át, néha messziről láttam a tengert, ma már tudom, hogy túljutottam a Campoche fokán. Tabaszkót magunk megethagytuk, és így jutottunk el az Icák földjére, ahol más nyelvet beszélnek, és ahol a mi nyelvünket nem érti senki sem. A kereskedő kínálta áruját. Én álltam és vártam, mikor jön el atyám hírvivője, és mondja, gyere haza, Malinalli, szabad vagy. És nem jött senki. És eladtak engem egy főnök házához, aki megvett, festéket adott nekem, hogy fessem ki magam a föld szokása szerint, és mondta a szavakat, melyeket földre hullva kell mondani az ő hatalmas isteneik előtt. Ki volt az ő főistenük? Úgy mondták nyelvükön, Kukulkán, és jelentette, hogy esőnek istene és viharnak istene, és lakott városuk határában, ahol hatalmas, meredek sziklák közt tó volt, senki sem ismerte a mélyét, vize oly fekete volt, mint az éjfél, és tiszta, mint harmat. Sziklák voltak, és aki leesett, összezúzta rajtuk magát. Körös körül sima volt és járhatatlan, csak oldalról vezetett le lépcső, és kőlap nyúlt be. Itt volt az istenség temploma, és ide vezették ki aráit, akiket az ő napján áldoztak, mikor megjöttek a tavaszi esők. Szívét vetették a tóba. Ők nem úgy áldoztak, válogattak. A legszebb és legkedvesebb lányt, főnök leányát, akiben nem volt hiba, és alig csókolta meg még az életpiros virága ezek közül. Ott ült a kőlap szélén két dobverő, a sátor teteje át volt lyukasztva, hogy besüssön egyenest a napfény. Egymás után ültek a székre a lányok, és a dobverők lesték és várták a jelt. Várták, mikor lepi be arcukat délidőben egészen a sugár aranya. Így jöttek egymás után, és a dobverők egymásnak ütötték a titkos jeleket. A lányok közül 10 napon és 10 éjszakán át senki sem tudta, vajon kit választ menyasszonyául Kukulkán, ki lesz, aki véle a nagy ünnepen egyesül. Így várták a lányok, és amikor én láttam az ünnepet, az ő templomaik mögött, én csak urunkkal láttam akkora templomokat Holulában. Hikén Icá, ahogy ők mondták, minden kő faragott, azt gondolnád, hogy kígyó és kezedre tekerőzik, s látod, hajlékony fából vagy gyantából faragták ki, és mindenütt apró arancsengők függenek az asszonyok és papok ruháin, és énekelnek, csak a bánat tépi ki nyelvüket. Ilyenkor úgy mondják, meghaltak, megszakadt szavuk, és belevetik őket a csodálatos tóba, ahonnan nincsen többé kimenekvés. Így vártak a 11. napra, amikor eljött az ünnep, és megállt minden élet Hihében, Icában. A királyok nem építettek ezen a napon palotákat, és az istenek nem kívánták, hogy ezen a napon magasabbak legyenek házaik. Mert ebben a városban örökösen folyt a munka. 100-an, és megint 100-an, és néha 10-szeresen 100-an cipekedtek, hordozták a férfiak a földet kosarakban, és kézről kézre adogatták, míg elkerült minden kő és minden föld a fő-főépítő elé, és mellette álltak jobbról a kőkalapácsosok, és balról a fakalapácsosok, és mondta, melyik kő hova jusson. És amikor felrakták a köveket, úgyhogy egymásba illettek, akkor jöttek a kenő emberek, és keverték a fehér földet a hihibe növény nedvével, és apró tolkefékkel szétdörzsölték, és az a ragyogó napfényben olyan lett, mint az ezüst. Sima lett és fényes, és nem láttatok benne rést. És akkor intett az építőmester, és jöttek a rajzolók, és elővették icli szerszámaikat, és elővették részszerszámaikat, és előbb fekete vonalakat rajzoltak a fehér habarcson végig. Ha álltál, már alkonyatra láthattad, amint szárad, és láthattad, amint a semmiből istenek és hősök jönnek elő. Még reggel nem volt semmi. Délben már űztek az istenek vadakat, és kireppent hajítójából a gyorsfutású gerely, és madarakat láttál, melyeknek torkára kígyó tekerődik, és mindez Isten volt, és ha akartad, elhitted, hogy mindez így lehetett. Mert hiszen ez nem atyáink kezétől eredt, hanem a te szemed előtt készült, mert így akarta a király, aki uralkodott, és így akarták a vének. És másnap kezdődött előről, akkor új kefékkel jöttek, és a fehérből piros lett, és kék lett, és egyszerre láttad a kvecelmadár tündöklő farkát, és láttad, amint lehajlik az orhidea sárga teste, és megsimogatja a haragos kukulkán fejét. Mi lett a hercegnővel ezen a napon? Asszonyom és anyám, bocsáss meg, hogy elkalandozik bennem a beszéd. Olyan nagyon régen nem gondoltam arra, azokra a napokra, amikor, mint rablán sírtam, és bámészkodtam, és vártam a napot, amikor elvisznek idegen Isten oltára elé, és kitépik a szívemet. De ez nagy ünnep volt, a kukulkáné, és én tudtam, hogy ide csak hercegnők jöhetnek, akik az Istennel a nagy kút fenekén egyesülnek. A legszebbik közülük Ixlol Nikte volt, ami a mi nyelvünkön annyit jelent, hogy nagyon édes illatú virág. Mert akkor született, amikor kinyílt hajnalban a fehér labdavirág, és tele lett minden hóharmattal, és nevetett anyja, amikor kinézett és látta, minden fehér lett. Őt úgy nevelték, hogy férfi szem ne lássa más, mint az Isten szeme. És így ült a kertben, amikor felnőtt, és várta, mikor jő elérte az Isten, és mikor nyílik ki benne a lánság virága, hogy egyesülhessen kukulkánnal. Mindezt, amit mondok, hallottam, mert a szolgasoron mesélték, és gazdám, aki nagyfőnök volt, bejáratos lehetett a király udvarába, és úgy mondták házának népei, amíg elérkezett hozzánk, akiket egy estéről másikra megfesthettek volna az áldozatosaknak fehér színeivel. Így nőtt fel a nagyon édes illatú virág, akinek férfi nem hallotta szavát, úgy hitték. Nem tudták, hogy egy fiatal vadász egyszer kertje felé vett űzőbe vadat, és átugrott a sövényeken, és nem törődött a tilalomfákkal. Így került a vad után, egyre beljebb, míg a tisztáson nem találta magát szembe azzal, akit senki nem láthat. Ixlol felemelte rá szemét, és szembenézett. A város törvényei úgy mondták, hogy leány lesüsse szemét, s hajtsa meg fejét, ha férfival beszél. De őt csak az istenek nevelték. Nem tanulta sohasem a város szokásait, és nem látott soha férfit, és rákacagott. Miért űzöd a szegény kis malacokat, amikor kint vonít a sakál, és éjszaka körültáncol a puma? Az való férfinak és vadásznak nem kis malacokat kergetni Lándzsa hegyével. Így néztek egymásra. Úgy nézhettek, mint megkívánja tőlem is az én uram. Szerették egymást, és a herceg kisasszony nem akart meghalni, és nem akarta a kukulkán istent, de ezt nem mondta senkinek, és remélte, hogy a nap nem fogja végig aranyoztatni bűnös orcáját, hanem ott állapodik meg valamelyik társnőjének képén, ki nem érezte a földi szerelem leheletét. De a fiúnak volt előbb más szerelmese, amikor megtörtént ez a csoda véle, és az látta, mint lészen egyre hidegebb hozzá, és mint őrlődik fel a fiú, és várja az ünnepet, amikor a Szent Tó templomába viszik a kiválasztottakat délidőben. És a régi szerelmese, akit Eknek mondtak, mert barna volt az arca, és apja is hatalmas főnök volt, és papok barátja, beszélt a dobosokkal, és ajándékokat adott nekik, hogy ne lássák az édes illatú virág arcán a napborulását, és ne lássák, hogy kukulkán Isten mást választott szerelmesének. És így jött el a titkos dobverések napja, amikor a nagy kígyó egyesül az eső istenével, és a kígyó lelke ezen az egyetlen napon fehér szirmú leányba öltözik. és én láttam, amint megállt a nappal, mert mindenki csak arról beszélt vajon, mit láttak a dobverők, és kilészen a napisten kiválasztott szerelmese. Kijöttek a főpapok, minden csillogó volt, az arancsengettyűk végig csilingeltek ruháikon, és hatalmas aranytálcákon hozták az ételeket, melyeket mindenestül áldoznak majd Kukulkánnak, aki ott lakozik a Szent Tó fenekén. És jöttek a papok, és hirdették, hogy a nagyon édes illatú virág lett a kiválogatott. A király felett megingott a tolmennyezet. Egyik hordozó apród ájultan esett össze. Az asszonyok felsikoltottak, ilyenkor sokan sírtak, mert ismerték az édes illatú virágot, aki mindig csak mosolygott, és most sem értette, hogy miért őt választotta a mélyen, fekete hullámok közt lakozó isten. És akkor megfogták, és meglóbálták. Én még emlékezem. Gyönyörű színes szandálkája volt, melyet rabasszonyai remekbe hímeztek, köntöse tiszta fehér, mindenütt aranyhímek voltak rajta, arcán nem volt festék, halálosan sápat volt, és keble kibudjant köntöséből, két élő, piros eperszín lett rajta, és akkor meglóbálták. A templomszolgákat Ek lekenyerezte, és így megforgatták a levegőben, és nem vetették ki messze, a sziklák mögé, ahol még úszni lehet, és valaki utána ugorhat, aki ott les a fák közül, hanem bevetették a zátonyok dárdahegyébe, hogy véres, piros teste felbukott, és mondta sikító szóval, jaj, jaj. Akkor megdühödött Kukulkán, és elküldte villámait, mert nem kapott makulátlan arát ebben az évben, és eljöttek a villámok, és mindenki menekült. Egyszerre csend lett, megriadt a beszéd. A nyílásban feltűnt a nagy úr. Mindnyájan felálltak, csak Donya Elvira maradt ülve, mert hercegnő volt, és ezt így kívánták Anahuac törvényei. Cortés Marinát kereste, és mondta neki spanyol szóval. Készülj! Megjött a fekete virág, hírt hozott Texcocóból. Szedd össze minden dolgodat, hajnalban megindul a sereg. Megindul Tenochtitlán felé. Estebéd után bejössz szobámba, és ott lesznek a texcocói főnökök, akiket magával hozott fekete virág. Úgy készülj, hajnalig tolmácshoz, és utána megindulunk Texcocó és Tenochtitlán felé. Eltűnt, ahogy jött, egy udvarias fejbólintással, a függöny mögött, mely kivezetett a külső és belső fal közé nyitott hosszú keresztfolyosóra. Az asszonyok magukban maradtak. Moctezuma leánya utána nézett. Nagy tisztességre tartogat téged, uram Malinalli. Szolgáló leánya vagyok. Gondoltál már arra, Malinalli, hogy uradat szolgálva elárulod testvéreidet? Gondoltál arra, hogy szolgának teste csak uráé, de a gondolatot nem lehet kötéllel összefűzni, mint két csuklódat? Mi lenne, ha ártatlan kígyónyelve helyett mérges kígyónyelve lenne szájadban, Malinalli? Újra kellene születnem, úrnőm. Főnöknek lánya vagyok, nem aranyért szolgálom uramat, mint sokan katonái közül, és nem szolgálom Texcocó városáért sem, mint ezt teszi fekete virág, és nem szolgálom azért, hogy elkerüljem a korbácsokat, és megmentsem magam az áldozatos kőtől. Nem akarok palotákat, nem akarok égköveket, és nem akarok úrnő lenni városok és tartományok felett. Szolgálom uramat, mert jó volt hozzám, magja megfogant bennem, apja lett gyermekemnek, akit Martinnak neveztek el az ő apja után. Mit csinálsz, Malinalli, ha eljön a fehér asszony, amerről a napkél, eljön egy úszóház tetején, és urad nem fog téged ismerni többé, és elajándékoz valamelyik harcosának? Akinek megsütik tüzes vasukkal testét, rabszolga. Aki hűtlen volt és megszegte a parancsokat, azt ajándékozhatja el ura másnak. Malinalli nem rabszolga, és ura után nem ismer el senki más urat, inkább meghal. Ígérte neked, hogy hazavisz hazájába, amerre atya él, és amerre elindult egykoron a tollas kígyó, és ígérte, hogy megmutatja neked azt az országot a nagy vizeken túl, melyben a sápadtarcú emberek születnek. Szót vetett rólam távoli, igen, nagy urának, akihez szól akkor, amikor fekete levesbe mártja a tollat, és szánt vele a fehér lapokon. Egyszer mutatta nekem, látod, itt írtam le a nevedet, illő, hogy megtanuljad te magad is írni. Tanított rá, és megtanultam. Látod, így kezdődik, egy nagy kétágú heggyel, melynek besüpped a közepe, és aztán gömbölyödik. De nincs benne rajz, csak vonalak. Olyan formán, mint Kikken Icában, amikor a Jaguár templomot javították, és díszítették vonalakkal a falat. Ígérte ezen az estén, hogy nevem mellé rajzot is kapok. Ezt a rajzot csak nagyon-nagyon kevesek kapják. Akinek van, az viaszba vagy gyantába nyomja neve mellett, és hordják ujjukon, gyűrűben bevésve, távoli idegen állatok képe, akiket mi nem láttunk soha. Szárnyuk van, és szarvuk, és kard van kezükben. És úgy mondja, uram, apja adja át ezt fiának, és ezt festik pajzsukra, ha mennek a csatába. De ilyen képet csak uruknak van hatalma megrajzolni. Addig csak fekete vonalak mondják el nevemet. Marina. Ez azon az estén volt, amikor mutatta, és olyan szép volt ez az este. Csak ketten voltunk. A gyermekem felett harmadszor fogyott el a hold. Mondd, ő is úgy kezd asszonyhoz közelíteni, hogy száját közel viszi a szádhoz, mint ahogyan mi sohasem láttuk Anahuakban? Asszonyom és úrnőm, én ilyenkor eloltom a mécsest. A szemét látom, amint előködik, olyan kék, mint a tenger, amelynek partján végigvittek, és ha megbontja köntösét, teste világít a feketeségben, s ha összeborulunk, talán olyan is lehet, mint amikor a barna istenkövét fehér, csodálatos vésőjével élővé vési ki a legfőbb kőfaragó. Talán így érezheti testében a vésőt az istenek barna köve, amikor közelít hozzá a kőfaragó. A kürtösök megfújták az udvaron a vacsorához takarodó jelet. A kopál füst fátyola ritkább lett, és beleolvadt az alkonyatba. Marina leemelte a két rúdon függő bőrkosarat. A hercegnő ült mozdulatlanul, és egészen-egészen egyedül, pislogó kopál villódzása volt az egyetlen fény. Így ült fején aranytiárával, melyet megmentett a szörnyű éjszakából, hímezett köntösben, a széles, tömör gomban végződő karosszékben, melyeket vasnál és aranynál nehezebb fából ácsoltak össze valaha a tlaxcalai ácsok, amikor még nem volt gyűlölet Tlaxcala és Mexikó birodalma között, amikor nem lehetett volna, hogy 400 sápadbőrű kalandor megégessen királyokat, eltemessen palotákat, ismeretlen, fekete ércből békjót rakjon a haragos úr két csuklójára. Amikor ezt a széket faragták, még egy lélek volt Anahuak, és minden népek és királyok jöttek volna, talán a holulai nagy piramis alá, hogy végignézzék fajtájuk ünnepét, amikor hozzák a papok és királyok Malinkhét, eltépik egymás után rajta a köntösöket, végül kivillan a melle, a fehér mell, megemeli a főpap az iszlikését, melynek aranymarkolatán egymásba harapó szent kígyók tekerőznek, megvillan. Két kar összefonta. Amikor egészen-egészen közel volt, megismerte a kék szemeket, a tengerkék szemek villanását, melyről Malinalli beszélt, és érezte, amint jön az idegen illat, olyan, mint hidegen éjszaka virágzó húsos, liliomfajta virágok hulla illata. Így jön egyre közelébb, csak orrának íve, szeme körül a homloka látszik, mert arcán sűrű és fodrosan ott hullámzik szakálla. Csak a szája, amint vérveresen villan ki a fehér keretből, két keze most mesztelen és átfogja. Hogy vágyódott, és hogy várta már ezt a pillanatot? Királynak leánya, haragos úrnak lánya, neki van már csak joga egyedül aranyéket hordani fején. Most egyszerre szűk lesz a széles zsámoly szék, melyet még akkor ácsoltak, amikor már nem fog a gondolat. Ez a furcsa látság, mely elfogja, amikor nem lehet száján át lélegezni többé, már elfutja a pára, egészen-egészen megremeg, szeme még a kopárra esik, és ez minden. Ez a füst, a jótékony, illó párázat. Ez a vérveres vagy sárga szemű tűzcsík, Ez minden, ami megmaradt atyának isteneiből és a gyermekkorának isteneiből, akik kinyújtják karjukat utána. Egy villanás csak, míg átkarolja, keze leteszi fejéről az ékszert. Ezt nem merte volna férfi Tenochtitlánban, szétvonja nyakán a köntöst, ezt sem merte volna senki Anahuakban, és eléri keblét, úgy fut rá, mint Malinalli mondta, a kőfaragó, aki királyi kőbe vágja a vésőt. Rabszolga kőbe? Megcsípte a szó, mintha kobra nyelve érte volna. Felállt. Majdnem olyan magas volt, mint Cortész. Nem szolgalánya, és nem főnök lánya, és nem egyszerű asszonya senkinek. Olyan némán és fuldokolva esik minden, alig pár szó, mit tudnának mondani egymásnak, csak katonáktól itt-ott felszedett spanyol szavak, illendők egy király kisasszony ajkáról, és néhány szó, amit Malinche megtanult, és most mondogatják. Úgyhogy elfullad a szó. Szembenéztek. Várta, hogy Cortész lehagyja fejét, meg kell ismerni a haragos úr lányát. Nővéreinek gyékényéhez is csak lesütött szemmel közeledhettek a férjek, akiket apja válogatott. Most szembenéztek. Átöleli köntöse alatt, két keze két keblét éri, így néznek egymásra szótlanul. Cortész keresi a hercegnő arcán a távoli húgának, Tecoichpónak csodálatos és fájdalmas vonásait, amikor megcsókolja. Így maradtak, míg kint újból fel nem hangzott a kürtjel. Most mennek szállásukra a teckokói kacikák, most viszi elébe Tenochtitlán birodalmát az áruló fekete virág. Elengedte. Arra gondolt, hogy holnap megindul újra a menet, vasban lesz, acélkezekkel, a kardja súlyos lesz, vér és bőr illata fogja átfutni a kenetet, melyel most megillatosította a hercegnő kedvéért haját, és szájában katonaszavak fognak elfeketedni, melyek alatt vajon fogják lappangani a mai estének parázsa. Amikor utoljára megcsókolta, mélyen, majdnem indián módra bókolt előtte, ahogy rangjabeli asszonyok előtt illik, és az éjszakára gondolt, érintetlenül maradt az ágya, betűk fognak csak roskadozni, tolba mondott, indián szavak alatt.